Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Szatmári Katalin. A közel-keleti konfliktus az Izrael és a Hamasz közötti tűzszünet, illetve túsz alkú sorsáról, valamint az orosz-ukrán háború legfrissebb fejleményeiről élő híradásainkban hallhatnak. Most arról lesz szó, hogy Orbán Viktor szerint a magyar gazdaságban elinduló repülő rajtnak előfeltétele volt, hogy Donald Trump megnyerje az amerikai elnökválasztást. A miniszterelnök a Kossuth Rádióban úgy fogalmazott, újra az építkezés korszaka kezdődhet a magyar-amerikai kapcsolatokban. Donald Trump hétfői elnöki beiktatása után. Rozgonyi Ádám összeállít.
Kedd reggeltől másnap kell fel a nyugati világban. Egy keserű, nehéz, fájdalmas kudarcokkal tarkított 4 év ér véget. Fogalmazott a miniszterelnök Donald Trump elnöki beiktatásával összefüggésben. Orbán Viktor szerint csalással vették el az elnökséget az előző választáson Donald Trumptól.
Tehát 2020-ban, ha nem csalnak, ami egy nyugati demokráciában mégiscsak példátlan, vagy legalábbis annak kellene lennie, akkor Donald Trump maradt volna az elnök, és akkor nincs ukrán-orosz háború, hogy csak egyetlen fontos különbségre hívjam fel a figyelmet.
Donald Trump beiktatása után újra az építkezés korszaka kezdődhet a magyar-amerikai kapcsolatokban, mondta a miniszterelnök.
Van az amerikai elnökre egy megállapodásom arról, hogy egy aranykorszakot, hiszen a republikánusoktól a nagyívű gondolkodás nem áll távol, és a bátor kifejezések sem. Tehát fantasztikus nagyívű aranykorszak következik majd az amerikai-magyar kapcsolatokban. Ez a mindennapokban is érezhető lesz, a zsebekben is, a családok költségvetésében is érezhető lesz. Az, hogy a magyar gazdaság már most januárban egy repülőrajtot tudott venni és nekilendült, annak az előföltétele volt, hogy Donald Trump megnyerje az amerikai választásokat, és a horizontra hozza a békét, és az eddigi 3 éven keresztüli háborús időszak után végre, tehát a háború rombolás, 3 év rombolása után most újra az építkezés korszaka jöjjön el, ezért mondhatjuk, hogy új korszak veszi kezdetét hétfőtől.
A kormányfő beszélt az amerikai-magyar kapcsolatok jelenéről is. Arról, hogy Rogán Antal kabinetirodát vezető minisztert szankciós listára helyezte a távozó amerikai kormány.
Soha nem látott mértékben erősítette meg a miniszter pozícióját a magyar politikában és a magyar kormányban, mert én ebből csak annyit tudok kiolvasni, hogy jól végzi a dolgát.
A Soros Birodalom elleni küzdelmet nevezte az egyik legfontosabb külpolitikai célnak a kormányfő.
Eljött az ideje, hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba, és a magyar szuverenitást veszélyeztető külföldi hálózatokat felszámoljuk, és hazaküldjük. És abban reménykedem, hogy ezzel Magyarország nem lesz egyedül, hanem a patrióták Európában hasonló, hiszen szuverenitást képviselő pártokról van szó, szóval hasonló állásponton lesznek, és nem csak Magyarország kezdi meg ezt a munkát, hanem mások is.
Orbán Viktor kitért arra is, hogy a béke ügye volt a legfontosabb ügy a magyar uniós elnökség alatt. Ezen kívül a román és a bolgár schengeni csatlakozás, a harmadik fontos dolog pedig az volt, hogy Albániával megkezdődtek az uniós csatlakozási tárgyalások.
Az oligarchák növekvő hatalma az Egyesült Államokban veszélyezteti a demokráciát, egyebek mellett erről beszélt búcsú beszédében a leköszönő amerikai elnök. Joe Biden azt is hangsúlyozta, időbe telik majd, még az adminisztrációja alatt elvégzett munka hatása érezhető lesz. Varga Mónika összefoglalója.
A Fehérház ovális irodájában mondta el a nemzetnek szánt búcsú beszédét Joe Biden. A leköszönő elnök hangsúlyozta, az alkalmat arra ragadja meg, hogy figyelmeztesse az országot több űtagasztó jelenségre. Az egyik ilyen a hatalom veszélyes koncentrációja néhány nagyon gazdag ember kezében.
Today, an oligarchy is taking shape in America of extreme wealth, power and influence.
Egy oligarchia van kialakulóban az Egyesült Államokban, ami szó szerint veszélyezteti az egész demokráciánkat, alapvető jogainkat és szabadságjogainkat, valamint azt, hogy mindenki tisztességes esélyt kapjon az előrejutásra, mondta Joe Biden. Szerinte a technológiai ipar és a közösségi média is tartogat veszélyeket. Úgy fogalmazott, felelősségre kell vonni a közösségi platformokat, hogy megvédjék a gyermekeket, a családokat és a demokráciát a hatalommal való visszaéléstől.
Americans are being buried under an avalanche of misinformation and disinformation.
Az amerikaiakat a félretájékoztatás és a dezinformáció lavinája temeti maga alá, ami lehetővé teszi a hatalommal való visszaélést. A szabad sajtó összeomlóban van, a szerkesztők eltűnnek, a közösségi média feladja a tényellenőrzést. Az igazságot megfojtják a hazugságok, amelyeket hatalmi és profitérdekből terjesztenek, hangsúlyozta Joe Biden. Az elnök a mesterséges intelligenciát korunk, sőt minden idők legellentmondásosabb technológiájának nevezte. Szerinte nagyszerű lehetőségeket, de komoly kockázatokat is jelent. Ha nincsenek biztosítékok, a mesterséges intelligencia új fenyegetéseket szülhet jogainkra, életmódunkra, magánéletünkre, munkamódszerünkre és nemzetünk védelmére, mondta. Az elnök beszélt az elmúlt 4 évben elvégzett munkájáról is. Kiemelte például a vényköteles gyógyszerek árának csökkentését az idősek számára, az új munkahelyeket, a NATO megerősítését és Ukrajna védelmét.
It will take time to feel the full impact of all we've done together.
Időbe telik majd, hogy érezzük a közösen elvégzett munkánk hatását, de a magok el vannak ültetve és növekedni fognak, és még évtizedekig virágozni fognak, hangsúlyozta. Joe Biden élete kiváltságának nevezte, hogy több mint 50 éven át szolgálhatta az Egyesült Államokat. A beszédre reagálva Anna Kelly, a Trump Fence csapat szóvivője azt mondta, Joe Biden örökségét beárnyékolja a bénító infláció, a migráns bűnözés inváziója és Amerika gyengesége a világban. Hangsúlyozta, szerencsére alig 5 nap múlva Trump elnök az amerikai siker új aranykorát hozza el, és végrehajtja megbizatását, hogy Amerika újra gazdaggá, biztonságossá, erőssé és nagyjá váljon. Varga Mónika, Inforádió, 88,1.
Felemás gazdasági eredmények, rengeteg bevándorló és 2 új háború a világban, Magyar is Tamás külpolitikai szakértő szerint ez jellemezte Joe Biden elnökségét. Az 5. során Tudományegyetem emeritus professzora azt mondta, Biden nem teljesítette egyik legfőbb ígéretét, az amerikai társadalom egyesítését. Varga Mónika interjúja.
Az embereknek alig 1/3, 36%-a elégedett az elnöki teljesítményével, ami rendkívül alacsony. Hogyha most megnézzük a pluszokat és a mínuszokat, a mínuszoknál ott vannak azért olyan sörös dolgok, hogy azt ígérte, hogy az amerikaiakat egyesíti a Trump eléggé kaotikus 4 éve után. Ez semmiképpen sem sikerült. Másodszor az, hogy egyáltalán csak 1 ciklust töltött be, ez önmagában már kudarcot jelent.
1 ciklus alatt nem lehet nagy eredményeket elérni?
1 ciklus alatt kicsit nehéz, tehát azt szokták mondani, hogy az első 100 nap számít igazán, tehát akkor kellene keresztül vinni nagyon jelentős törvényjavaslatokat, vagy akár az első 1 vagy 2 év, viszont utána jön a félidős választás, a kongresszusi választás, és ez Biden számára rosszul alakult, hiszen a republikánusok az alsóházba többségbe kerültek, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag ők meg tudtak akadályozni a sok mindent. Úgynevezett megosztott kormányzás volt bizonyos szempontból, ami behatárolta Bidennek a mozgásterét. Hogyha megint csak a 4 évet nézzük, akkor talán az egyik legjelentősebb dolog az, hogy Biden annak ellenére, hogy ő azt ígérte, hogy mérsékelt lesz, egyesíti az embereket. Egyre inkább a párt baloldalának, az úgynevezett progresszíveknek túsza fogja lett, és egy eléggé markáns, úgynevezett progresszív politikát folytatott, ugye a woke-izmussal, a zöld politikákkal, amelyek rendkívül mértékben inkább megosztották az embereket, és napig közel poszták őket egymáshoz. Amit belpolitikában még kiemelt, az, hogy 16 milliónál több munkáját teremtett, ami valóban így is van. Igaz, hogy ez a COVID után, tehát ezeknek a munkákkel része úgymond visszaépült. A munkanélküliség csökkent, 4,1%-on sárkatban volt ez 6-nál is több 2021-ben, viszont ennek az ára az volt, hogy eléggé magas infláció, ami gyakorlatilag elvitte az emberek keresetének egy jelentős részét. Az árindex 2024-ben 20%-a volt magasabb, mint 2021-ben. Az emberek közül kb. 1/3 úgy gondolta, hogy pénzügyileg rosszabbul áll, mint 2021-ben, ami egy nagyon fontos dolog, hiszen régen ott ez az egyik legfontosabb kérdés, hogy jobban áll-e most, mint 4 évvel korábban. A deficites költségvetés egyméképpen billió dollárokat adott az amerikai államadósághoz hozzá, amelyek most már 120% körül vannak. Ez óriási terhet ró természetesen a gazdaságra. Lassanként az adósságszolgálat egy évben meghaladja először az amerikai történet folyamán a védelmi kiadásokat, és közelíti az 1 billió dollárhoz évenként. A gazdasági teljesítmény azért nem nevezhető egyértelműen sikertörténetnek, nagyon felemás.
Ha pedig a külpolitikát nézzük, ott több háború is jutott Bidennek.
Igen, külpolitikában az ukrán-orosz konfliktust nem sikerült megakadályozni. Igaz, hogy Biden azzal érvel, hogy eredményként azt tudja felmutatni, hogy ügyesen egyensúlyozott a között, hogy egy harmadik világháborút robbantson ki az oroszokkal. Ugye ez azért kétes dolog, hogy az Ukrajnába elköltött pénz, paripa, fegyver mennyire volt érdemes, és mennyire nem. Ez az orosz-ukrán konfliktus többek között azt eredményezte, hogy megerősödött az orosz, észak-koreai, Irán, Kína tengely, vagy együttműködés, ami azért hosszú távon nem valószínűleg Egyesült Államok érdekeit szolgálja. A Közel-Keleten nem sikerült akadályozni a 2023. októberi támadást, tehát nyilván az odáig vezető politika sem volt nagyon sikeres. Igaz, hogy most be tudta jelenteni azt, hogy tuscserére kerül sor, illetve fegyverszünetre, de sokan ezt inkább Trump befolyásának tudják, és nem Bidennek. Végül, ami talán legjobban ráégett a Biden kormányzatra, ez a déli határ kérdés, illetve annak a kezelése, vagy nem kezelése. A rekordszámú üleges bevándorló, ennek megfelelően nem csak a bevándorlás maga, hanem a fentanil is eléggé jelentős mértékben a mexikai-amerikai határon keresztül jött be az első támokba, évi kb. 100 000 halottat eredményez ennek a tuladolgolása. Ennek az ügynek a kezelése is egyetem kudart. Ő azt ígérte annak idején, hogy egyfajta híd lesz az új demokrata a generáció felé, ezzel nyilván nem sikerült, túl hosszú ideig ragaszkodott a hatalomhoz. A demokrata pártnak ezzel gyakorlatilag kárt okozott, másodszor etikailag kifogásolt az, hogy azért ő is feltetten tisztában volt az, hogy már nincsen a képességének a birtokába, legalábbis nap 24 órájában, és ennek erre mégis hát az utolsó pillanatig ragaszkodott a hatalomhoz, és aztán itt van a Hunter Biden féle ügye, hogy leszöget ezt, hogy nem fog kegyemet adni a fiának adott esetben, mégis megtette azzal, hogy ő etikailag, erkölcsileg egy magasabb piedesztára helyezte magát Trumpa szembe, azért ezek a dolgok megkérdőjelezik ezt az álláspontját.
Magyarics Tamás külpolitikai szakértőt, az Ötös Orán Tudományegyetem emeritus professzorát hallották.
Világtükör, az Inforádió külpolitikai hírmagazinja.
Bár az AfD megduplázhatja súlyát a németországi szövetségi választásokon, de valószínűleg a CDU fog kormányt alakítani a szociáldemokratákkal, vagy a szociáldemokratákkal és a zöldekkel. Erről beszélt az Inforádió Aréna című műsorában Kissé László, a budapesti Corvinus Egyetem emeritus professzora, a riporter Exterde Tibor.
Németország, ott választás lesz. Közvéleménykutatásokból lehet következtetést levonni a végeredményre? Vagy bármi történhet?
Hát azt hiszem, hogy én legalábbis személyesen az a véleményem, hogy egy szinte egy világtendencia, beleértve az Egyesült Államokat is, Magyarországot is, hogy a közvéleménykutatások értéke bizonyos értelemben csökkent. Tehát több közvéleménykutatási szkepticizmus van ma az emberekben, mint korábban, hát elég az amerikai legutóbbi választásokra utalni. A jelenlegi trendek azok, hogy a CDU-nak egy nagyon határozott 30-31%-os vezető szerepe van, és őt követi a második legjobb ellenzéki párt, az Alternatíva Németországnak, ez a 22-15-16% a szociáldemokraták, tehát 20% alatt vannak, 14% körül vannak a zöldek, és azt kell mondani, hogy több kieső jelölt van, aki az a párt, amely valószínűséggel nem lesz tagja a német parlamentnek, itt az egyik a liberális párt, az FDP, és a Linke, ami tulajdonképpen egy a NDK volt állampártjának a utódpártja. Na most, ha ezek a tendenciák hitelesek, akkor két, illetve három párti koalíció létrehozható. Természetesen a választó közönséget arról kell meggyőzni, csak ugyanazok a szereplők jönnek, akik már voltak.
Tehát, mitől lesz jobb?
Hogy mitől lesz jobb, és mitől lesz változás. Ebben a tekintetben lényegében a CDU sem tudott kellő meggyőződéssel lenni. Hozzátenném, hogy nem vált események is befolyásolják a választói preferenciákat. Hát gondoljuk a maszk hatásra. Ki gondolta volna, hogy a Twitter X-en egy beszélgetés Alice Weidel, az AfD vezetője és Elon Musk között lényegében ilyen visszhangot, rezonanciát vált ki, és azt kell mondani, hogy a választói döntések egy jelentős része a közösségi médiában alapján dől el. Tehát a döntéseket nem feltétlenül az alapján hozzák az emberek, hogy megnézik a nagy vitákat, már azt is megnézhetik. Ezeket általában 10-15%-20% a átlagba hallgatja az embereknek, hanem a különböző közösségi portálokon, platformokon tájékozódnak. Tehát a döntéshozatali folyamat is megváltozik, ez kicsit láthatatlanná vált. Ezért eltolódások lehetnek. Annyi bizonyos, hogyha ezek az értékek maradnak, az alternatíva Németország megduplázza a súlyát, ami mondjuk egy 20-22%-os szerepléssel függ össze. Lehetnek váratlan események. Egy Magdeburghoz hasonló merénylet, vagy ilyen incidens könnyen a választói magatartásnak a megváltozásához vezet. Tehát ilyen tényezők is. Tehát nagyon sok nehézség van, de én durván úgy látom, hogy a CDU mindenképpen befutó lesz, és egy vagy két párttal, tehát vagy a szociáldemokratákkal, vagy a szociáldemokratákkal és a zöldekkel a többséget létrehozza, és az is biztos, hogy az alternatíva Németországnak az lényegében a korábbihoz képest csak nem megduplázza a szavazatainak a számát.
Kissé Lászlót, a Budapesti Corvinus Egyetem emeritus professzorát hallották. A Német Statisztikai Hivatal szerdán közzétett előzetes számításai szerint Németország bruttó hazai terméke 0,2%-kal csökkent az előző évihez képest. Az Inforádió reggeli infó című műsorában Ignát Márk beszélgetett Árokszállási Zoltánnal, az MBH Bank elemzési igazgatójával.
A 2000-es évek eleje óta nem fordult elő az Németországban, hogy két egymást követő évben negatív legyen a gazdasági teljesítmény, hiszen nem csak tavaly volt recesszióban a német gazdaság, hanem már az előtt is, tehát mindenképpen egy tartós jelenségről beszélhetünk. És hát az okok eléggé szerte ágazóak, kezdve onnan, hogy Németország elveszítette az olcsó energia lehetőségét az elmúlt években, amire ugye épült a német ipar. A Kínába történő exportnak a lehetőségei jelentősen beszűkültek, hogy a német autóipar az, amelyik leginkább szenved, és a németországi autógyárak nehezen lassan álltak át az elektromos autózásra. Nagyon plasztikus az, hogy Kínában ugye a Volkswagen számított nagyon sokáig az első számú automárkának vettek a vásárlók, és ez megváltozott 2023-24-re, most már kínai márkákat vásárolnak. Korábban ugye a Volkswagen belső égésű motorral szerelt autóit vették, és most már a kínai hibrid vagy elektromos autókat veszik az ottani vásárlók, és ugye Kína hatalmas piac, de emellett ugye az európai piacon is az látszik, hogy a COVID előtti időszakhoz képest jóval kevesebb autót lehet csak értékesíteni. A Németországnak rengeteg belső problémája is van. Munkavállalók, például betegszabadságra nagyon könnyen el lehet menni, ezzel kapcsolatban is az elmúlt hetekben voltak kimutatások. Szóval rengeteg ponton kellene változtatni a német gazdaság szerkezetén ahhoz, hogy ebből a tartós válságból ki tudjanak mászni.
Milyenek a német gazdaság idei kilátásai, és mi lesz a magyar gazdasággal, ha a németek idén sem tudnak kijönni a gödörből?
Hát a német gazdasággal kapcsolatban nagyon minimális növekedésre lehet talán számítani az idei évben, mert azért azt lehet gondolni, hogy a németek által tett lépések valamelyest azért segítenek. Ugye ott lesz egy választás hamarosan néhány héten belül, és ugye nyilvánvalóan az első számú feladat, amit az új kormány ki fog tűzni magának, az a gazdaság gyengékedésnek a megállítása. Itt ugye rengeteg reformjaslat van, és hát ugye Németországban az is egy notórius helyzet hosszú évek óta, hogy nem költekezik eleget az állam, nincs elég infrastruktúra. Beruházás. Hogyha ezek jönnének, akkor azért a német gazdaság egy kicsikét jobban tudnak kinézni, de én azt gondolom, hogy a problémák azok olyan mélyek és sokrétűek, hogy egyik évről a másikra nem fog tudni mindent levetkőzni a német gazdaság mindenféle problémáját, úgyhogy egy minimális növekedés lehet, de olyan nagyon nagy nem, és hát emiatt ugye az kérdésének a másik részére rátérve, a magyar gazdaságot sem fogja tudni igazán húzni a német növekedés még idén sem.
Árokszállási Zoltánt, az MBH Bank elemzési igazgatóját hallották. Ideje áttérni a háborús gondolkodásmódra, ami azt jelenti, hogy további beruházások által még erősebbé kell tenni a szövetség védekező és ellenálló képességét, jelentette ki a NATO főtitkára. Mark Rutte néhány napja is hasonló nyilatkozatot tett. Azt hangsúlyozta, hogy aggasztó az európai biztonságpolitikai helyzet, többet kell védelemre fordítani. Varga Mónika kérésére Csiki Varga Tamás, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos főmunkatársa értelmezte a szavait.
NATO főtitkár friss nyilatkozata két dolgról szól. Az egyik ez egy elmaradt lecke, vagy egy elmaradt feladatnak a teljesítése, és itt visszamutathatunk 2022-23-ra, nem csak az orosz-ukrán háború kapcsán, hanem annak kapcsán, hogy a NATO új stratégiai koncepciót fogadott el. És ebben a koncepcióban a védelmi elrettentés és reagálási képességeknek a megerősítését is elfogadta a szövetség katonai oldalról, ami azt jelenteni, hogy például olyan területvédelmi erőket kívánunk létrehozni közösen, amik első hullámban 100, második hullámban 300, harmadik hullámban szükség esetén, hogy nyilván egy nagy háborúban 500 ezer katonát tud mozgósítani a szövetséges államok részéről, aminek nagyon komoly technikai, haditechnikai és személyi, nem különben logisztikai követelményei vannak. És ennek a teljesítését, hogyha egyébként végig számolgatták a NATO-ban, már pedig ezt megtették, az könnyen kijöhetett, hogy a jelenlegi védelmi kiadási szinten nem teljesíthető. Tehát ez az egyik oldalam az elvégzendő feladatokról szól. A másik pedig az, hogy hát nyilván számolnak azzal, hogy Donald Trumpnak a beiktatásával újra sokkal erősebbek lesznek azok az elvárások és kritikák, hogy az európaiak tegyenek többet a közös védelem jegyében is. Egyébként ez európai önérdek, megint csak nem csak is kizárólag az orosz-ukrán háború, ami izgalmas, hanem a déli szomszédságban is egy instabil öv van különböző válságokkal, különböző problémákkal. Ezeket nem minden esetben a NATO-nak kell megoldani, és nem is mindenre katonai a megoldás, de alapvetően van egy csomó olyan probléma, és ebben helytálló a főtitkárnak az értékelése, hogy aggasztó az európai biztonsági helyzet, különösen ha előrefele tekintünk, amire föl kell készülni, és hát itt minden esetben a pénz az, ami meghatározza azt, hogy mit lehet a gyakorlatban tenni.
Itt pontosan mely országokra gondol, honnan érkezhet fenyegetés délről?
Hát a legnyilvánvalóbb példák a Közel-Keleten, ugye Szíria, ahol nemrég omlott össze a ugyan diktatórikus, de valamennyire még működőképes Assad rendszer. Nagyon hasonló ugye Líbia, ahol 2010-11-ben egyébként NATO beavatkozás mentén omlott össze az akkori kormányzó hatalom, és azóta sem sikerült egy egységes kormányt és stabil helyzetet előidézni. De ha egy picit még délebre tekintünk, akkor az a Száhelövezet államai, Mali, Niger, Közép-Afrikai Köztársaság, Csád, de számos olyan ország van, ami úgynevezett törékeny állam, gyenge állam, ami nem biztos, hogy a saját területét teljes mértékben tudja ellenőrizni, az ott működő fegyveres szélsőséges szervezetek ellen fel tud lépni, és ez szép fokozatosan tud mondjuk olyan terror jellegű fenyegetéseket kialakítani, mint az iszlám állam esetében, vagy korábban az Al-Qaid esetében láttunk.
Ezt korábban is hangsúlyozták, és most az új NATO főtitkár is elmondta, hogy a GDP arányos 2%-os védelmi ráfordítás az nem elégséges. Ön szerint mekkora lehet az ideális védelmi ráfordítás egy európai ország esetében, és egyáltalán, ha van is pénz, lesz elég fegyver, hát az európai gyárak már így sem győzik a termelést.
A védelmi kiadások megfelelő szintje az annyiban egy trükkös kérdés, hogy ezt mindig a fenyegetések határozzák meg. A fenyegetés meg bizonyos mértékig percepció kérdése, tehát mi az, amit mi úgy gondolunk, hogy fenyegetni fog. Ha bárkit megkérdezünk, hogy most akkor Oroszország erős vagy gyenge, fenyegetés jelent, vagy éppen most vérzik ki, akkor el különböző válaszokat tudunk adni. Ráadásul az ilyen típusú tervezés, mint amit a NATO csinál, ez nem a mai állapotra vonatkozik, hanem mindig előre tekint 5 évvel, 10 évvel. Most az, hogy 5 év alatt, vagy 10 év alatt merre változnak a dolgok, ezt nehéz megmondani pontosan, vagy előrejelezni pontosan. Ennek megfelelően, amikor a napi politikában kell mondjuk egy kormánynak amellett érvelni, hogy na most növeljük meg a védelmi kiadásokat, mert ki tudja, hogy mi lesz 10 év múlva, az kevésbé jól eladható, vagy csak akkor adható el, ha mondjuk ilyen nagyon látványos fenyegetések vannak, hogy háború van a szomszédban, vagy egy terrorszervezet valahol nagyon dinamikusan fejlődik. Tehát ennek megfelelően a mostani tervezés, hogy ez a 2%-os közös szinthez képest nagyobb forrást igényel, és már 2023-ban volt arról szó, tavalyi csúcs előtt, hogy maguk a tagállamok, elsősorban a britek, baltiak, lengyelek már a 2,5%-ra emelésről beszéltek, egyeztettek, de ezt a 32 tagállam közössége nem fogadta el, hiszen akik nagyon keveset költenek, azoknak ez hátrányos lenne. De én egyébként reálisnak tekintem azt, hogy a 2,5% vagy akár a 3% is lehet egy olyan cél, amit el lehet költeni. Az egy más kérdés, hogy ezt nem biztos, hogy mindenki tudja teljesíteni. A védelmipari kapacitás bővítés az egy sokkal nagyobb probléma, mármint jó hír az, hogy 30 évig nem kellett, és békében éltünk, le lehetett ezeket építeni. A rossz hír az, hogy most gyorsabban kell valószínűleg ezt felfejleszteni. A gyorsaságot azzal lehet egyébként növelni, ha vannak kiszámítható megrendelések, ugye ez innentől egy gazdasági kérdés a védelmi ipar számára. Ha azt látják, hogy 5-10 évig ők tudnak majd profitorientáltan termelni, és akkor a megrendelések vannak, akkor ezt föl lehet azért pörgetni 1-2 év alatt, sok minden fejlődött. De nyilván, ha mindenki egyszerre akar mindent is vásárolni, akkor arra nincs Európának kapacitása. Ami kiegészítő lehet, az nyilván az amerikai, de ugye az Egyesült Államok esetében is vannak azért szűk keresztmetszetek. Az Egyesült Államok az elmúlt 30 évben azért számos háborút vívott, vannak olyan komoly termelőkapacitások, amiket be lehet vonzani, de nem mindent értelemszerűen. Ráadásul az amerikai fegyverrendszerek, a legfejlettebb rendszerek, azok nagyon drágák, tehát nagy mennyiségben, nagy értékkel, nagyon nehéz ezeket megfinanszírozni, akár még Európának is. Ami alternatíva lehet még, az például a dél-koreai példa. A Lengyelország a nagy beszerzéseit nem véletlenül nyitotta meg Dél-Korea irányában, hiszen a termelési kapacitás az ott állt rendelkezésre, és azokat az eszközöket, amit 22-ben rendelnek, már tavaly is szállították folyamatosan.
Csiki Varga Tamást, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos főmunkatársát hallották. Ez volt az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója. A szerkesztő Szatmári Katalin, a műsorvezető pedig Kocsonya Zoltán volt. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Viszont hallásra!